Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 80. Zsoltárunkat énekeljük. 80. Zsoltárunk, talán kevésbé ismert Zsoltár, de utolsó, első verszak utolsó sorával is a mai napra emlékezünk. Énekeljük az első verszakot és a harmadik verszakot. Hallgass meg, Izrael pásztora! Énekeljük az énekünk mind a négy verszakát.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, amely írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 25. és 26. fejezetében válogatott ige szakaszokat olvasok, helyünket elfoglalva hallgassuk a hosszabb ige szakaszt. Amint Festus megérkezett a tartományba, három nap múlva felment Cézárából Jeruzsálembe, ott a zsidók főpapjai és vezetői panaszt tettek Pál ellen, és kérték, hogy bár Pál ezt nem akarja, a kedvükért vitesse Pált Jeruzsálembe, mert azt a tervet szőtték ellene, hogy megölik útközben. Festus azonban azt felelte, hogy Pál Cézárában van őrizetben, ő maga hamarosan odautazik. Ezért a közöttetek levő vezetők, mondta, jöjjenek le velem, és ha van valami kifogásolható abban az emberben, emeljenek vádat ellene. Miután pedig 8 vagy 10 napnál tovább nem tartózkodott közöttük, lement Cézárába. Következő napon beült a bírói székébe, elővezetette Pált. Amikor Pál megjelent, körülállták a Jeruzsálemből legyőtt zsidók, és súlyos vádat emeltek ellene, melyeket azonban nem tudtak bizonyítani. Pál így védekezett, sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen nem vétettem semmit. Festus azonban a zsidók kedvében akart járni, és ezt kérdezte Páltól. Akarsz-e Jeruzsálembe menni, hogy ott ítélkezzen feletted ebben az ügyben? Pál azonban így válaszolt, a császár ítélőszéke előtt állok, itt kell ítélkezni felettem. Zsidók ellen nem vétettem semmit, amint magad is jól tudod. Mert ha vétkes vagyok, és halált érdemlő dolgot cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Ha pedig ezek alaptalanul vádolnak engem, senki sem szolgáltathat ki nekik, a császárhoz fellebbezek. Akkor Festus megbeszélést tartott a tanácsosaival, majd így válaszolt, a császárhoz fellebbeztél, tehát a császár elé fogsz menni. Néhány nap elteltével Agrippa király és Berenike Cézárába érkezett, hogy köszöntsék Festust. Amikor már több napja időztek ott, Festus szóba hozta a király előtt Pál ügyét. Van itt egy férfi, mondta, akit Félix hagyott itt fogolyként. Mikor Jeruzsálemben voltam, panaszt emeltek ellene a zsidók főpapjai és vénai, és elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy rómaiaknak nem szokású bárkit is kiszolgáltatni, amíg a vádlott szemtől szemben nem áll vádlóival, és alkalmat nem kap arra, hogy védekezzék a vád ellen. Mikor tehát megérkeztek ide, halogatás nélkül mindjárt másnap bírói székembe ültem, és elővezettettem azt a férfit. Ekkor vádlói körülállták, de semmi olyan bűnt nem hoztak fel ellene, amilyenre gondoltam, hanem valami vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, meg egy bizonyos meghalt Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. Mivel pedig én nem tudtam eligazodni ezekben a vitás kérdésekben, azt kérdeztem tőle, nem akar Jeruzsálembe menni, hogy ott törvény elé, és ott törvény elé állni ezek miatt a dolgok miatt. Pál azonban fellebbezett, és azt kívánta, hogy tartsák őrizetben a császár döntéseit. Ezért parancsot adtam, hogy őrizzék ott, míg a császárhoz küldhetem. Agrippa erre így szólt Festushoz, szeretném magam is hallani ezt az embert. Holnap hallani fogod, válaszolta ő. Agrippa így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólja magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek, azért hallgass meg engem türelemmel. Életemet, mely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, melyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is éjjel-nappal állhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Én akkor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názareti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. Zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam a király, amit a mennyből napfényénél is ragyogó világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindjárt a földre estünk, egy hangot hallottam, mely így szólt hozzám, héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztök ellen rugodoznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy, Uram? Az Úr így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek. Hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amiket ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak a néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből világosságra, Sátán hatalmával az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneink bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, éljenek megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, hogy semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a proféták megjövendőltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt, nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna ezek közül bármi előtte, hiszen nem valami zubban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy kereszténnél legyek. Pál így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyannál legyenek, amilyen én is vagyok, a bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Berenike felálltak, a velük együtt ülők, távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa ezt mondta Festusnak, szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Isten szent lelke tegye áldottá igéje hallgatását, megértését, befogadását és cselekvését. Nyissuk meg szívünket Isten színe előtt és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, Hálát adunk neked, hogy itt lehetünk újra a te színed előtt. Hálát adunk neked megtartó kegyelmedért. Hálát adunk neked, hogy jöhetünk igédet hallgatni, jöhetünk gyülekezet közösségébe, jöhetünk közös imádságra, dicséretre, énekre. Könyörgünk azokért, akik nem tudnak most így jönni. Azokért, akik nem tudtak ma eljönni közénk, mert betegséggel küzdenek, akár kórházban vannak, akár otthonukban. Állj mellettük, Urunk, kérünk. Gyógyító testet, lát egy gyógyító erődet, hatalmadat ad életükbe. Könyörünk azokért is, akik most úgy gondolták, hogy valami más fontosabb számukra. Te hív, te vonzd őket legközelebb ide. És könyörgünk azokért, akik máshol ugyan, máshol élnek, máshol laknak, és talán jönnének a közösségi alkalmakra, de nem jöhetnek. Vagy félve jönnek, mert hitükért bántalmazás éri őket. Könyörgünk azokért, a keresztényekért, szerte a világban, akiket hitükért üldöznek. Mi itt bele se tudunk gondolni, oly távol van ez tőlünk, hogy más kultúrákban milyen bántásokat kell elszenvedniük a te híveidnek, testvéreinknek, hogy milyen félelemben kell élniük, és mégis vállalják hitüket. Áld meg az ő bizonyságtételüket. Te csütésd, Urunk, a hitetlenek dühét, te vedd el, Urunk, a fegyverek erejét. Kezedbe tesszük, Urunk, sorsukat és mindannyiunk sorsát, hisszük, a te kezedben van az igazság szolgáltatás. Te szolgáltatsz mindenkinek igazságot a végső ítéletekor. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi a magunk apró kis ügyeiben sem tudjuk ezt elfogadni. Nem tudjuk kezedbe tenni vitás ügyeinket sokszor. Ha nem magunk állunk neki önbíráskodni és bosszút állni, kicsinyes dolgokon összekapunk másokkal, nem tudjuk elengedni és szeretetedet visszatükrözni magunk apró ügyeiben. Bocsáss meg, amikor haraggal, sértődöttséggel felülünk másoknak, és rosszat akarunk. Indulatainknak engedve teret. Bocsáss meg, amikor rosszul éljük meg ezekben az esetekben, ami hitünket, kereszténységünket, hozzátartozásunkat, amikor nem vállalunk fel téged. Kérünk, te áld meg mai alkalmunkat, Isten tiszteletünket. légy mindannyiunkkal, légy az emlékezőkkel, és légy Urunk mindannyiunk őriző, vezetője, adj igédből élő szót, útmutatás mindannyiunknak. Kérünk az Úr Jézusért, hallgass meg bennünket. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 380. dicséret szavaival. 380. dicséretet énekeljük, annak az első és a hetedik versét. Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. Igazakaszból újra az apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. fejezetéből 24. versről kezdődő verseket. Mikor ezeket hozta fel védelmére, Pál Festus hangosan így kiáltott: bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt: nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok, mert tud ezekről a király, aki ezt bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi, és hiszen nem valami zubban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz: majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál így válaszolt: kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyannál legyenek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, nemzeti gyásznapon vagyunk együtt, október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. Ma és ezekben a napokban, aki figyelemmel kíséri a televízióban, rádióban, interneten hallható írásokat, illetve olvasható írásokat hallható, megemlékezéseket, sokféle gondolatot, visszaemlékezést lehet hallani az aradi vértanúk kivégzéséről, utolsó idejéről. Néhány mondatot hadd olvassak csak tőlük, ahogy utána jártam, utána lehet járni, olvasni életük utolsó idejének, utolsó mondataiknak. Sokfélék voltak ők, sokféle nemzetiségűek, sokféle helyzetből és helyről jövők. Sokat mond, hogy melyikük hogyan érte meg az utolsó órákat. Az aradi virtanok utolsó szavai. Aulik Lajos német honvédtábornok volt. Szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálomban is szolgálni fogok. Forron szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot. Damjanics János szerb honvédtábornok. Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni ezt. Dezsőfi Arisztid magyar gróf honvédtábornok. Tegnap hősökkel lettek, ma mártirok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Kis Ernő Őrmény honvéd altábornagy. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember leszel. Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazája az életük. Nézics Károly, horvát honvédtábornok. Milyen különös, hogy Hajnaú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Láner György, német honvédtábornok. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Lázár Vilmos, Örmény, honvéd ezredes. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmára érni a magyar lelkeknek. Leiningen Westerburg Károly, német gróf honvédtábornok. A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Nagy Sándor József, magyar honvédtábornok. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Pöltenberg Ernő, osztrák, lovag, honvédtábornok. Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Schweider József, magyar és német származású honvédtábornok. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Török Ignác, magyar honvédtábornok. Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Vécsei Károly, magyar gróf honvédtábornok. Isten adta a szívet, a lelket nekem, mely népem és hazám szolgálatáért lángolt. És olvashatók hosszabb beszámolók is az ő kivégzésükről. Ahogy hallgattuk ezeket az utolsó mondatokat, érezzük mögöttük, hogy melyikük hogy viszonyult a halálhoz és mindahhoz, amit addig életében elvégzett hadvezérként, amit tett hazájáért. Ne olvashatok hosszabb leírások is, különbözőek, vannak különbözőségek, hogy melyikükkel mi történt az utolsó órákban, percekben. Leiningen Westerburg Károly kivégzése volt a legteátrálisabb, például hadd olvassak még róla. Ugyanis elterjedt róla a hírlapokban, hogy Buda bevétele után fogságba esett, osztrák tiszteket öletett volna meg, becsületét védve, szót kérve Isten szabad elge alatt, róla terjesztett hírt ünnepélyesen alacsony rágalomnak nyilvánította, bár Damjan is közben leintette. Beszélhetsz ezeknek? Hagyd abba, Károly! De nem sikerült félbeszakítania. Odafön egy igazságosabb ítélőszék előtt fogunk állni. Fejezte be Leiningen. Nem olvasom további leírásokat, utána lehet járni, olvasni életük utolsó órái, hogyan teltek. Sokat mondanak ezek a szavak, mondatok, tömörek, de sokat mondok életükről, hitükről. És itt van ma előttünk az igéből Pál kihallgatása, aminek itt még ugyan nem direkten élet és halála tét, illetve nem direkten az ő utolsó szavai, mondatai ezek, de egy kihallgatás, ahol életéről dönthetnek. Többedik kihallgatás. Pálnak egyértelmű volt ugyan, Isten álmában megjelentette neki, neki Rómába kell mennie. Előzőleg, hogy Rómában is bizonyságot tegyen hitéről és Krisztusról. Előzőleg Félix helytartó előtt hallgatták ki, és beszélt az ő hitéről. Ő két évig vizsgálati fogságban tartotta, a római birodalom helytartója volt, úgy, ahogy nem sokkal hamarabb tudjuk ezt Pilátusról. De két év után Porcius Festus lett Félix utódja, a helytartó. És a mai szakaszban, amit most hallottunk, amit a bibliósok kalózunkkal, annak beosztása szerint több napja olvasunk. Festus előtt való kihallgatását hallottuk Pálnak. Festus egy római katona volt, belecsöppen ebbe a helyzetbe, pogányként, és próbálja megérteni, hogy ahogy átveszi Pálnak az ügyét, hogy mi is ez, miről van szó. Ki ez az ember, akit ő megkapott az ő elődjétől. Zsidók bevádolták mindenféle vádakkal. Elment azért Jeruzsálembe, hogy beszéljen a vádlókkal. Erről szólt a történet. Mai igeszakasz, most hallott igeszakasz első része. De mivel Pál Cézáreában volt, ami a császári város volt, azt mondta, hogy akkor Cézáreában fog ítélkezni. Itt hallgatja meg Pált, aki a vádakra ennyit mond, a zsidók törvény ellen, sem a templom ellen, sem a császárral nem vétettem semmit. Akarsz a Jeruzsálembe menni, hogy ott ítélkezzen feletted? De Pál tudja, hogy a zsidó vezetők megöletnék. Ő most itt a római helytartó kihallgatásán van. Neki most a római helytartó kell az ügyét eldöntse. Ezért mondja, a császár ítélőszéke előtt áll, itt kell felette ítélkezzenek. Nem vétett semmit a zsidó törvények ellen. Alaptalanul vádolnak, mondja, senki sem szolgáltathat ki nekik, császárra fellebbez. Rómában és a római igazságszolgáltatás szintjén kell eldőljön az ügye. Viszont Festusnak kapóra jön, hogy jön Agrippa király, a zsidó király, és az ő hitvese, aki egyébként féltestvére is volt, igen érdekes kapcsolatok is vannak, hallgassa meg ő is, Agrippa király és Festus. És így mondja el Agrippa és Festus előtt Pál az ő védőbeszélyét, amit hallottunk. Ugyan nem, ahogy mondtam, utolsó szavai ezek Pálnak, de élet és halál kérdése mégis, amiről Pál élete, amiről döntenek itt. Nem tudom, mikor, hogyan voltok ilyen helyzetben, ahogy az imádságban is mondtam, adjunk hálát, hogy mi nem vagyunk ilyen helyzetben, hogy hitünkért üldözzenek, de olyan helyzetben, amikor tudjuk, hogy sorsunkról döntenek. Amikor ott állunk egy orvos előtt, akitől várjuk, hogy megmondja a diagnózist, és annak fényében a kezelést. Mi fog elhangozni? Rólam és a folytatásról. Ki vagyok szolgáltatva? Embereknek, testileg, más esetekben lelkileg, sorsomban. Ott állok és várok, hogy döntsenek rólam. Vagy amikor egy komoly vizsga helyzetben ott áll a diák a tanár előtt, és várja, hogy hát elmondja, mit tud, és várja, hogy akkor ez most mit jelent. Mit fog kérdezni, tudni fogom-e, mit érdemlek. Várja a sorsát. Vagy amikor már az eredményhirdetés van, és várja az ember a sorsát. Ki vagyunk szolgáltatva bizonyos helyzetekben másoknak. Így áll Pál Agrippa és Festus előtt. Nehéz helyzetek ezek. Eszembe jut Luther Márton élete, hittanórán, hetedikesekkel nézzük több órán át, hiszen egy hosszú film, róla szóló film. És ott van kétszer is egy olyan pont Luther életében, így a filmben is, amikor kihallgatáson van, és tudja, hogy az élete a tét. És azt várják, hogy vonja vissza tanításait. Különben kiátkozás, és bárki kivégezheti. És ott van benne ez a belső vívódás. Azt várják tőle, hogy vonja vissza mindazt, amit a hite és a Szentírás alapján mondott és tanított. Hogy nem a búcsú cédulákban van az üdvösség. Hogy Krisztus kegyelme által van egyedül az üdvösségünk. Azt várják a baráta is, hogy mondd, hogy visszavonod, különben véged van. És az ő hite pedig ezt nem engedi meg. Nem teheti meg, hogy visszavonja. Akkor az egész hitét és eddigi tevékenységet tagadná meg, mindazt, amiért küzdött. És kimondja első és második alkalommal, hogy nem vonja vissza. Nem teheti meg, hogy visszavonja. lelkismeretével nem tudna akkor elszámolni, annak mondaná ellent, és hitét adná meg. Miközben tudja az életetét. Istennek hála, hogy mi nem vagyunk ilyen helyzetekben, és mégis vannak ezek, ami apró, csak apró kellemetlenségeket okozó helyzeteink, amikor időként kiderül, hogy hívő emberek vagyunk, járunk gyülekezetbe, fontos nekünk az Isten, a Krisztus, a hitünk, a Krisztussal kapcsolat, és mit is szól hozzá? Mit is szól hozzá? A barátunk, az ismerősünk, az osztálytársunk, a munkatársunk, a családtagunk. Vállalom-e, felvállalom a következményeit. És lehet, hogy csak egy fura mosoly, egy gúnyos szó, egy fura visszajelzés, amit kapnék, és azt, hogy nem értenek minket. De az is lehet, hogy nyitott fülekre és szívekre találnék. De vállalom-e, felvállalom-e, felvállalom-e a hitemet, bármi is legyen a következménye. Valahol ezek a rizikós helyzetek, következményekkel járó helyzetek, amik megmutatják, hogy mit is ér a hitünk, felvállaljuk-e. Amikor tétje van a hitnek, a hitünknek. Amikor röviden, egy-egy fontos, kélezett helyzetben, pár mondatban kellene elmondani és megfogalmazni, hogy ki is vagyok és mit hiszek. Az utolsó szavak, amiket a vértanútól hallottunk, ilyen nagyon sűrűen megfogalmazott, összefoglaló mondatok életről és halálról. Miért élt? Mi volt a célja? És egy-egy vértanú megszólalása a hitéről beszél. Másért nem. Aki el tudja mondani, hogy itt van az én halálom, de ez a bitófa eltörpül Krisztus áldozata mellett, milyen sokat mond a hitéről. Tudjuk-e néhány mondatban mi magunk is megfogalmazni, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, nem élet-halál, Istennek adjunk hálát, nem élnek a helyzeteink, de amikor számon kérnek minket, amikor hitünkről szólhatunk, meg tudjuk-e fogalmazni, ha most kellene két-három mondatban megfogalmazni, hogy ide áll valaki és megkérdezi, mit hiszel? Miért vagy itt? Biztos hallottuk már azt a vicces, kevésbé vicces, inkább legendaszerű történetet, amikor bemegy az Isten tiszteletre egy fegyveres terrorista, és azt mondja, hogy most álljon fel és jöjjön ki, aki mindezt hiszi, és valóban Krisztus követője. És nem jönnek a tömegek. Néhány ember jön ki, és aztán leveszi, lekerül az állat, és kiderül, hogy ez csak egy próba volt. Kiderüljön, hogy ki is, aki valóban fölvállalja a hitét. Csak egy másik Krisztus követő hívő ember volt. Egy Isten szolgája volt, aki így gondolta, próbálja tenni a hívőket. Felvállaljuk el. Úgyhogy nincs itt a fegyver, de pár mondatban, egy-egy éles helyzetben el tudjuk-e mondani, mit is hiszünk, kik is vagyunk, vagy csak lapítunk sunyin. Azt mondja Krisztus, aki felvállal engem az emberek előtt, azt ő is felvállalja az Atya előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt ő is megtagadja az emberek előtt. És néhány mondatot még hadd szóljunk erről a két emberről. Biblia órán is beszélgettünk akkor még Félixről, a másik kihallgatásról, ahogy ott elmondtuk, hogy ez volt ennek a pogány helytartónak, Félixnek a nagy helyzete, nagy lehetősége, hogy megismerje Pál apostolon keresztül Krisztust, és döntsön Krisztus mellett. És micsoda hasonlóságok vannak azért Krisztus kihallgatása és róla szóló ítélet és Pál kihallgatása között, hogy megjelenik a helytartónál, nem találnak benne bűnt, kimondják az ártatlanságát, de mégsem tudják felmenteni. És vívódik Pilátus valamelyest. Félix is gondolkodik, mit tegyem, nem tud dönteni, és ezt látjuk Festusról is. Festus a római helytartó, akinek mindez idegen, aki most hallja először ezeket a mondatokat, amikor Pál, miután elmondja, semmi törvénybe ütközött, nem cselekedett, Krisztusról beszél, megtéréséről, és arról, hogy bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, hogy semmit sem mondok azon ki, amit Mózes és a proféták jövendőltek, a Krisztusnak szenvednie kell, és amint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni népnek és pogányoknak. Krisztusról, megtérésről beszél. Térjenek meg, forduljanak az Istenhez, éljenek megtéréshez méltóan, mondja, hirdeti. És Festus ezt hallva azt mondja, hogy ez bolondság. Sok tudomány őrültségbe visz téged. És sokan vannak így, akik hallják először az evangéliumot, hallanak akár minket, hogy ez őrültség, hát ez értelmetlen. Ez is egyfajta reakció. És ott van Agrippa király, a rómaiak zsidó bábembere, akiről hát nehéz dolgok derülnek ki, hogyha utána járunk, hogy ki is volt ő. Bereniké mostani felesége, testvére is, és sok mindent megjárt, nem akarom az ő pogány életet most már részletezni, illetve elkölcsönös és istentelen életét, hogy római birodalomban kivel, hogyan feküdt össze. És Agrippa múltjáról is sok sötét dolgot tudhatunk meg. Nagy Heródes, a betlehemi gyerekgyilkos Nagy Heródes fia volt a Heródes Antipás, aki Keresztelő Jánost fejezteti le. Az ő fia volt Agrippa, aki karddal levágatta Jakab apostolt, és ennek a fia volt ez az Agrippa király, második Agrippa. Röviden azért képbe kerülünk, hogy ki is állott Pál előtt, aki azért mégis egy zsidó ember, aki előtt a proféták és a proféciák ismertek. Ezért hivatkozik Pál a profétákra. Ismernie kellett Agrippának és Festusnak a proféták írását. De ott van ez a kényelmetlen helyzet, hogy Pál arról beszél, hogy a proféciák Krisztusban beteljesedtek. Megtérésről beszél. Éljenek megtéréshez méltóan, miközben ő együtt él testvérével, aki mindenkivel összefeküdt. Feltámadásról és Krisztus feltámadásáról is beszél. És valami megmozdul Agrippában is. Majdnem rávesz, hogy keresztjénné legyek. Majdnem. De szomorú. Mi itt ülünk, akik sokat hallottunk már Krisztusról, talán Krisztuséi vagyunk, de lehetnek gyülekezetünkben, akik még így vannak, mint Agrippa. Ismerjük a tanításokat. Ismerjük, hétről hétre halljuk. És de szomorú és de tragikus, amikor valaki erre jut, hogy megmozdul. Ott megmozdul belül valami, hogy lépni kellene. Lépni kellene, tehát érzem, hogy nem jó az, ahogy élek, és az Isten megszólít, de nem. Csak majdnem. Csak majdnem. De ez a majdnem, ez még mindig a kárhozatot jelenti. Ott van a körülöttünk a Krisztust nagyon egyértelműen elutasítók, és ott vannak a majdnem keresztjének. De aki tudjuk jól, csak fél méterrel van a víz alatt, ugyanúgy elsüllyed a vízben, mint aki 5 méterrel a vízfelszín alatt van. És meghal mind a kettő. Pál mégis ezzel a fohásszal zárja, kérem az Istentől, előbb vagy utóbb, nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak, olyan legyek, mint én, bilincsek nélkül. Mondja Pál a bilincsek között. A megkötözött, bilincsek között levő Pál beszél a legszabadabb módon Krisztusról. Azoknak, akik a bírái, az ítélői, akiket mégis köt sok minden. És ott a pogány római helytartó és a elkörsenül élő zsidó király, királyné előtt megjelenik Pál, és Pál személyében Krisztus. Hazzárjuk ezzel a kérdéssel, amikor minket küld Isten ismerősek és ismeretlenek közé, pogányok és majdnem keresztjének közé, amikor te viheted a Krisztust az emberek közé, akik között vagy. Mik a mondataid, mik a megjelenéseid? Amire majd ők válaszolnak, amit tudnak. Vállaljuk-e és fölvállaljuk-e a Krisztust? Ismerősök és ismeretlenek előtt, távol levők és majdnem keresztjének előtt, felvállaljuk-e? Krisztus általunk van jelen. Nem csak itt, ebben a szűk keresztjén közösségben, hanem ott, ahova mi, ahova minket küld, ahol általunk jelen van, családban, munkahelyen, iskolában, ismerősi baráti körben, általad van jelen. Adja Isten, hogy így tudjuk őt vállalni, képviselni. Amen. Az ének szavával válaszoljunk az igére, 380. dicséret, 11. 12. versét énekeljük. Senkiben nem bízik az Anya Szent Egyház, hanem csak te benned, ki minket oltalmaz. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy mi ismerhetünk téged, hallhatunk rólad újra és újra, vasárnapról vasárnapra. Te látod, Urunk, hogy mi hogyan válaszoltunk a te szavadra, mely újra és újra megszólít bennünket. Hogy teljes szívvel téged szolgálunk-e, vagy még csak a majdnem érzése van bennünk. Hogy jó lenne veled élni, de még nem. De még valami visszatart. Kérünk, Urunk, azokért, akiket valami még visszatart. Hogy tudjanak veled élni, amíg lehetőségük van hívásodnak igent mondani. És könyörgünk, Urunk, azokért a helyzetekért életünkben, amikor rólad szólhatunk egy-egy mondattal, egy-egy szóval, vagy éppen a tetteinkkel rád mutathatunk. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem mertünk téged felvállalni. Gyávák voltunk, mert kellemetlennek, kényelmetlennek éreztük a helyzetet, mert inkább meghúztuk magunkat, visszafogtuk magunkat. Kérünk, segíts bennünket, add lelked erejét, hogy tudjuk, mikor, hogyan szóljunk jól. Amikor szólhatunk rólad, amikor rád mutathatunk, vihetünk téged emberek elé. Kérünk így kapcsolatainkért. Családunkban, baráti, munkatársi közösségeinkben, ismerőseink között. Kérünk, segíts minket, hogy általunk is te légy jelen. Így kérünk, légy velünk az előttünk álló napokban. Légy velünk munkánkban, feladatainkban. Légy velünk otthonainkban, kapcsolatainkban. Áld meg közösségünket. Áld meg az előttünk álló alkalmakat. Légy, Urunk, a megszomorodottakkal, szenvedőkkel, gyászolókkal, próbatétel alatt levőkkel. Kérünk, Urunk, hallgass meg most azt az imádságot is, amit magunkban csendben mondunk el neked. Mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátok az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el helyünket, hirdetésket hallgassuk meg. Köszönjük a testvérek minden elmúlt heti segítségét és adományát. Múlt vasárnapi háladó vasárnapunkon megköszönhettük mindazt, amit Urunktól az elmúlt időszakban kaptunk, és helyezhettük adományunkat politékban, úrasztalára ajánlhattuk fel Urunknak. Csobánkkal 379 000 forint adomány érkezett, köszönjük. Továbbra is vásárolható, vihető gyülekezetünk korábbi lelkipásztora, nagytiszteltű paprásztor, igéhirdetéseit tartalmazó könyv, 1500 forintos áron, és gyülekezetünk újságja is. Október 19-én 9 órától Pomázon temető takarítására hívunk, várunk segítőket, mindenkit, akinek nyugszanak szeretteljes őkedben. Szeptember 2-án visszaadta lelkét teremtőjének dr. Kárdas Lajosné 90 esztendős korában, temetése október 4-én volt a pomázi öreg katolikus temetőben. Szeptember 24-én visszaadta lelkét teremtőjének Csüllög Miklósné 73 esztendős korában, temetése október 11-én 13 órakor lesz pomázi református temetőben. Előttünk álló alkalmaink ma délután 15:30-tól kézműves gyermek, illetve családi délután tartunk, várunk erre mindenkit, gyermekeket, szülőket. Hétfőn 9:30-tól babaalmakör lesz pomázon, 5 órától imaóra pomázon, és 6 órakor énekkari próba pomázon. Kedden 6 órakor bibliaóra lesz egy Csobánkán, pomázon két kereszt alkalom, 6 órától, 7 órától bibliósok kör. Szerdán 6 órakor bibliaóra pomázon, csütörtökön imaóra Csobánkán, pénteken 4-es 5 órától konfirmációs óra, 7-től ifjúsági óra pomázon. Vasárnap pedig szokott rendben 9 órától istentiszteltünk Csobánkán, és 10:30-től pomázon, pomázi istentiszteleten szolgál a Szent Andrei Református Gimnázium 7. osztálya. A mi Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük záró énekünket. Az egyesre már nem jutott szám. 471. dicséretet énekeljük. 471. dicséret első verset énekeljük fel, barátim, drága Jézus. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség Istenben.